Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 187. dicséretet énekeljük fennállva, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Helyünket foglaljuk el, és hallgassuk meg az énekkar énekét.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Nagy öröm számunkra, hogy újra énekelhetünk, hiszen a vírushelyzet most megengedi, hogy maszk nélkül legyünk, és mi is énekeljünk bátran. Egy olyan éneket hoztunk, amit már hallott a gyülekezet, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az üzenete, ezért szeretnénk ezt énekelni. A dallamot Georg Friedrich Händel írta, a nagy barokk zeneköltő, egy nagyon ismert dallam, nyugodtan lehet velünk dúdolni, hogyha tetszenek ismerni. És nagy örömünkre ezt az éneket az új református énekeskönyvbe beválasztották, vagyis ott már megtalálható ez az ének, picit más szöveggel. És most néztem a hivatal, vagyis az iratterjesztésben sajnos nincs új református énekeskönyv, de letölthető, és ennek a linkjét megtalálják a kedves testvérek a Facebook oldalunkon, a gyülekezet Facebook oldalán, és ott az 514-es éneket keressék. Így kezdődik: győzelmet vettél, ó feltámadott. Fogadják szeretettel a szolgálatunkat a testvérek.
Kérek, hogy a gyermekek is itt vannak, ugye az a terv, hogy ezen túl majd úgy kezdődik az Isten tisztelet, hogy a gyermekek is itt lesznek bent velünk, és utána majd az egy ponton az ige után, ha jól tudom, akkor fognak külön menni és tartani majd az Isten tiszteletet. A 347. dicséretünk első két versével folytassuk az Isten tiszteletet. Így kezdődik az első vers: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Márk evangélium a 16. fejezetében az első 18 versből.
A szombat elmúltával a Magdalai Mária, Mária Jakabanya és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt. A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól: ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról? De oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názareti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincs itt. Íme a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alatban is megjelent közülük, kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: menjetek el, szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Gyertek testvérek, válaszoljunk Istenünk szavára imádságban. Urunk Jézus, hálát adunk neked feltámadásod ünnepnapján, hogy a halál téged nem tarthatott fogva, hogy legyőzted a bűnt, az ős ellenségünket, amire nélküled semmi esélyünk nem volna. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szeretsz minket. Uram, a te igéd így bíztat: keressétek az Urat és az ő erősségét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Eljöttünk ma is, hogy keressünk téged, a te orcádat, a te szavadat, jelenlétedet. Mert Uram, ahol te jelen vagy, és ha bennünk nincs ellenkezés, ott megszűnik bennünk minden félelem, ott tisztul a szív, látni kezd a szem, járni kezd a sánta, és szól az örömhír, ébred a hit. Ma is jelenlétedre, kegyelmedre van szükségünk, Uram. Könyörülj és dolgozz rajtunk, hogy megjelenjen rajtunk a te képed, hogy a ránk tekintő emberek meglássák a te dicsőségedet. Adj nekünk érted élő, érted égő szívet. Ámen.
Bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Isten igének hallgatására készülve a 185. dicséretünket énekeljük. A 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott. Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, Írva található az Efézusi Levél első fejezetében, a 18. verstől a 20. versig. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Kedves testvéreim, milyen nagy kegyelem, hogy számunkra az evangéliumok megörökítették a feltámadás történetét, mégpedig mind a négy evangéliumban benne van a kereszt halállal együtt, hiszen ez volt a legfontosabb az első keresztjéneknek, és azért választottam a négy evangélium közül Márk leírását, mert ő fejezi ki legjobban a feltámadás erejét, azt az erőt, amiről Pál apostol is beszél az Efézusi levélben. Az elején ott van a lezárt sír, benne a halott Jézus, begöngyölve gyolcsokban, ide helyezték el nagypénteken, és úgy tűnt mindennek vége, győzött a gonosz, győzött a halál, és a lezárt sírhoz jönnek az asszonyok, hogy tisztességet tegyenek Jézusnak, és bebalzsamozzák a halott testet a hét első napján kora reggel. De el se tudják képzelni, ki fogja elhengeríteni nekik azt a hatalmas nagy követ, ami bezárta a sír ajtaját. A szívüket összeszorítja a halál félelme, rettenete, a történet végén pedig ott van a feltámadott Úr Jézus Krisztus, és elhangzik a gyülekezetnek adott drága ígérete, hogy az őt feltámasztó hatalom fog munkálkodni az övéiben is. De jó lenne ezt átélni, benne lenni, így ünnepelni a húsvétot mindannyiunknak, hogy az életünkben, gyülekezetünkben folyamatosan jelen van az Isten ereje, és munkálkodik a feltámadás ereje. A feltámadás ugyanakkor titok. Beszélt erről Jézus a tanítványainak még kereszt halála előtt, de azok nem is értették, fel sem foghatják. Ugye ezért is kéri azt Pál apostol az efézusi gyülekezet életére, hogy nyissa meg az Isten a ti szemeteket, a ti lelketek szemét, hogy lássátok, megértsétek. Lázár feltámasztása előtt azt mondja a gyászoló szívű Mártának Jézus, hogy feltámad a te testvéred. És ő válaszol, hogy hát igen, tudom, hogy feltámad. Majd feltámadáskor, az utolsó napon, majd később. De Jézus így folytatta neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. És mindenki, aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? És a válasz, hogy igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Mert ez csak hinni lehet. Hiszen a feltámadásról nincsen tapasztalatunk. Arról van bőven, hogy elmúlás, öregség, pusztulás, halál, gyengeség, de hogy ennek az ellenkezője történjen, arra nincsenek példáink. A növények elpusztulnak, hogyha lejár az életciklusuk, az állat is, az ember is, ha lejár az Istentől rendelt ideje, a bűneset óta, mert a bűn zsoldja a halál, a halál tényével szoktunk szembesülni, és szokták is úgy mondani, hogy elfogyott az ereje a betegnek, nem tud már küzdeni. De feltámadást még nem láttunk, feltámadott embert sem. Ezért is van az, hogy először az asszonyok is félnek, és maguk a tanítványok sem hiszik el. Legyintenek rá, hogy ó, hát ez asszonyi beszéd. Tamás is így van vele, hogy hiszem, ha látom. Aztán a feltámadott Jézus megjelenik az övéinek, de csak az övéinek, nem is mindenkinek. Pál apostol is itt keresi a szavakat, hogy elmondja ezt a titkot az efézusi gyülekezetnek. És ez a három igevers is csak kiragadott része az egésznek, egy hosszabb gondolatnak, körmondatnak, ami első olvasásra nehezebben is érthető, mert az apostol szinte halmozza egymásra a szavakat, amik Isten erejét jelképezik. Egy titokról beszél, és ezért is nehéz a megfogalmazás, hiszen titok. Ugye a titokról csak kevesen tudnak, a beavatottak. Az emberi ész számára hozzáférhetetlen, a megismerés kikutatás előtt rejtve van. Talán valamicskét észlelünk belőle, de belső mi voltát nem ismerjük. Tehát ilyen titok Jézus Krisztus feltámadása is. Megremegett a föld húsvét hajnalán, de magát a feltámadást az emberi szem nem láthatta. Nincs leírva olyan részletességgel, szinte percről percre, mint ahogy a kereszthalál le van írva. És hiába voltak ott a kirendelt katonák, a nagy fényesség elvakította őket. Mert Isten nem engedte, hogy ebbe a titokba bárki is betekintést nyerjen. És mi nem is tudjuk leutánozni, nem vagyunk képesek rá. Nem tudjuk megérteni, de azért hihetjük az Istentől ajándékba kapott hittel. A feltámadás ugyanakkor, hogy titok, valóság. Jézus teste nem maradt a sírban, nem porlatt el, a sír nincs is lezárva, nem találja ott se Péter, se János, se az asszonyok, a halott nem halott, nem kell keresni a holtak közt az élőt. Viszont utána lehetett vele találkozni, beszélgetni, és megjelenik az övéinek, és ő mondta Mária Magdalénának, hogy ne sírj. Tehát az élőkhöz, Jézusnak, az élő Jézusnak van mondani valója. Különböző helyen, különböző időkben a tanítványok átélik a feltámadottal való találkozást, mert a feltámadott Jézusnak valóságos teste van, hiszen együtt teszik a tanítványaival, bár ezt a feltámadott testet nem köti tér és idő. Megjelenik zárt ajtók ellenére is, váratlanul, majd eltűnik újra. És akik ismerték előtte Jézust, azok felismerik, bár első ránézésre nem tudják azonnal azonosítani. De a feltámadottal való találkozás megfordítja a tanítványok életét. Békességet nyernek, reményt kapnak a folytatás felől. A félelmeik, aggodalmaik megoldódnak, megbátorodnak. A tanítványok egyszerre képessé lesznek az engedelmességre, képessé lesznek arra, hogy továbbadják a jó hírt, az evangéliumot minden népeknek, erőt nyernek embernek lehetetlen feladatokhoz. És valóság, a megváltozott életeknek a sokasága azóta is a gyülekezetek életében. A feltámadott Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. És Pál apostollal is megtörtént az a csoda a damaszkuszi úton, hogy más emberé lett, és amikor Pál írja a leveleit, akkor már néhány évtizeddel vagyunk húsvét után, és élnek még a szemtanúk, akik hallották, látták a feltámadott Jézust. És nagyon erőteljesen ezt meg is fogalmazza az apostol az első korintusi levélben, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. De Jézus föltámadt és valóság. És milyen nagy kegyelem, hogy ezzel a feltámadott Úrral ma is lehet találkozni, és ezáltal örvendező, felszabadult életre jutni, mert Istenünk hatalmának az ereje minket is feltámaszt az új életre, a mi életünkbe is ugyanaz az erő munkálkodik, amelyik Krisztust föltámasztotta a halálból. És Jézus feltámadása bár egyszeri esemény volt az időben, de a kezdete a benne hívők új életének, amiben kegyelmes szeretete által még a mi életünk is beletartozhat. Tehát megtörténik ma is az a csoda, hogy kihív a régi életünkből, munkálja bennünk az újat, és ha majd elérkezik az az idő, akkor majd a mi testünket is feltámasztja a halálból. Tehát valóság a feltámadott ereje, ami megtartja a mi gyarló életünket, megragad, megerősít és bátorít. Hogyan és miként munkálkodik, az azért ma is titok marad, de mégis valóság és a hívő ember átélheti. Egy énekíró fogalmazta ezt így, hogy kérded, honnan tudom, hogy él, mert él a szívemben. A hívő embernek ez a boldog bizonyossága, hogy valóban feltámadt, él és munkálkodik a szívünkben. Mert a feltámadásnak ereje van. A feltámadáshoz ember feletti erőre van szükség, és ilyen nekünk nincs, és nem is lesz. Erőt nem tudunk önteni magunkba, mert ez az Isten ereje és Isten hatalma, nem tudjuk magunkat kirángatni a halálból, nem tudjuk a hitünket se megerősíteni, de az Isten hatalma képes rá. Pál apostol az Efézusi levélben négy külön szót is használ arra nézve, amikor erről a hatalomról beszél. Az egyik szó a dynamis, ismerjük talán ezt a szót, hogy dinamó vagy dinamit, tehát egy mérhetetlen nagy erő, amivel útépítésnél a sziklákat is szétrobbantják, hegyeket robbant szét, akkora erő, hogy a kövek sem állnak ellene. A másik szó az energia, ami mozgásba tart, ami cselekvésre késztet, ami lendít. A harmadik szó a kratosz, erő, hatalom, talán ismerős szó összetételekből, olyan erő, ami kifelé nyilvánul meg. A negyedik szó pedig az iszküsz, az intenzitása ennek az erőnek. Tehát mind a négy szó hasonlóról beszél, hogy mekkora nagy az Isten ereje, hatalma, és az Isten szavának is tudjuk jól, hogy ilyen ereje van, hogy hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. A zsoltárokban ilyet olvasunk, hogy ereje cédrusokat tördel, megrengeti a pusztát, megborjasztatja még a nőstény szarvasokat is. Jézus feltámadásával nyilvánossá tette az Isten, hogy nekem ilyen erőm van, legyőztem még a halál erejét is. Tehát az Isten ereje halál, pusztulás feletti erő. És nincs ereje már az ellenségnek az ő erejével szemben. Egyik szép énekünk fogalmaz így, hogy reá ítélet vár. Isten ereje előtt nem létezik akadály. Előttünk számtalan akadály van, az Isten előtt nincsen. És mi emberek el se tudjuk képzelni, hogy mire képes ez az erő. Isten előtt nem akadály a mi kőkemény szívünk sem. Ez az erő bennünk munkálkodik hívő emberekben, először befelé, felénk, rajtunk, aztán bennünk és kifelé, ahogy itt fogalmaz a levél, hogy mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Tehát a hívő embert utoléri ez az erő, mondhatnám úgy is, hogy Jézus Krisztus maga legyőzte, felül kerekedett rajta, megpuhítja a mi kőszívünket. Pál apostol itt azért imádkozik, hogy ez még inkább így legyen, hogy ezt még inkább felfogjuk, még inkább átáradjon rajtunk Isten ereje, hozzon minket mozgásba, szolgálatba, kapcsoljon össze Krisztussal és egymással, az Isten népével. Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Mert ez az erő túlárad az ember határain is, és megragad másokat. És nem lehet emberi lelkesedéssel pótolni, nem lehet csinálni, na majd én csinálom, hát abból erőlködés lesz, vagy úgy teszek, minthogyha már az enyém lenne, csak felülről lehet kapni, és hálát adni érte, hogy megragadott a feltámadott ereje örök érvényűen. Mert az elhívásunk is tőle van, és ez is valahol titok, hogy közel jön hozzám, megérthetem és engedhetek neki. És ennek a megragadása a mi részünkről is a keresztény élet titka. Bár csak igaz lenne rajtunk az ige, hogy megvilágosodnak lelki szemeink, és meglátjuk, milyen mérhetetlenül nagy ez a hatalom rajtunk hívőkön. Látjuk-e, tapasztaljuk-e? Hiszen nem rajtunk kívülálló hatalomról van szó, Krisztusról, aki a legnagyobb erő, és őt adta Isten fejül az egyháznak, ami az ő teste. Tehát ő az ura az egyháznak. Az egyház a hívő nép, tehát nem kisebb hatalommal bír, hanem a feltámadott Jézus Krisztus erejével. Az efézusi hívőknek különösen is nagy szükségük volt erre az ismeretre, erre az igére. A város tele volt bálványokkal, okult erőkkel, varázslókkal, és erre tudtak nemet mondani a hívők, mert hitték és átélték Jézus Krisztus szabadítását. Tehát ha hisszük a feltámadás hatalmának erejét, akkor mi is bátran tudunk nemet mondani a rosszra, a megkörnyékező bűnre, a kísértésekre, és akkor oszlanak a félelmeink, aggodalmaink, akkor már nem uralkodhatnak rajtunk más hatalmak. És erőt kapunk felülről arra is, hogy képesek legyünk akár bántásokat is elhordozni, megbocsájtani 70-szer, 7-szer is, vagy éppen küzdeni reménytelen helyzetekben, és őt szolgálni, hirdetni fenséges nagyságát. Soha se a magunk erejébe bízzunk, mert az véges és gyenge, és inkább erőtlenség vagy erőlködés. De a hívő ember életében Isten hatalmas munkája lesz mindig nyilvánvalóvá. Egy idős néni jutott az eszembe a indító gyülekezetemből, Jászberényből. Úgy ismerhettem az ő életét évtizedeken keresztül. Még fiatal korában adta át az életét Jézus Krisztusnak. Nem ment férjhez, nem született gyermeke, de az Istennek szolgált. Boldog, áldott életet élt. A végén rákos beteg lett, már nagyon gyenge volt, és szinte nem is látszott a törékeny teste a takarója alatt, viszont ezt az erőt lehetett átélni a közelében, ahogy az utolsó idejében is tudott imádkozni, és tudott bizonyságot tenni megtartó uráról. Nem maga körül forgott, és nem a maga erejéért imádkozott, hanem a gyülekezetért. Felülről kapta az erőt, a feltámadás erejét, és mellette szinte látható volt ez a nem testi erő. Beszélhetünk mi erőről, de jó ezt leginkább megtapasztalni, és érte hálát adni. És ez a húsvéti kívánságom is, meg imádságom is a testvérek felé, hogy erősítsen meg minket az ő erejével ezen a húsvéton. Amen. Ráfelelő énekként a 225. dicséret első 2. és 5. versét énekeljük. Nagy hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, hogy nem hagytad a halálban Jézus Krisztust, hanem feltámasztottad hatalmas nagy erőddel. És köszönjük, hogy ugyanúgy tudod a mi életünket is feltámasztani a halálból az örök életre, és ugyanúgy tudsz megtartani minket kísértésekben és próbákban. És köszönjük azt, hogy ugyanúgy a te erőd munkálkodik ma is a tieidben. Munkálkodik, hogy neked szolgálhassunk, hogy bizonságaid lehessünk. Bocsásd meg, Urunk, amikor magunk erejével akarunk valamit elérni. Bocsásd meg, Urunk, amikor nem hozzád kiáltunk segítségért. De köszönjük, hogy mindenkor kérhetünk, kérhetjük mi is azt, amit itt az apostolt kért a gyülekezet életére, hogy nyíljék meg a mi szemünk a te hatalmas nagyságod előtt, és nyíljék meg a mi szívünk is, hogy munkálkodhass bennünk. Urunk Istenünk, különösen most eléd viszük az erőtleneket, a betegeket, és kérjük, hogy erősítsd meg az ő hitüket, és hogyha neked kedves, akkor erősítsd meg az ő testüket is. Köszönjük, hogy ott vagy a kórházba is a betegeinkkel, és köszönjük, hogy ott vagy az otthonokba is. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te tudod megszentelni a mi húsvéti ünneplésünket. Engedd, hogy így legyen családonként is. Kérünk, hogy hadd tudjunk most csendben eléd állni, és eléd vinni a mi egyéni imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.